Köszönöm szépen a szót, és ahogy azt a Cserk József elmondta, valóban öröm, hogy ilyen nagy létszámú hallgatóság. Annak, aki a földön ül, annak persze biztos nem ekkora öröm, de hát megpróbálom azért az előadást számukra is élvezetessé tenni. És pedig a következő módon én azért beszélek az univerzum szerkezetéről, mert a fizikán belül nekem az asztrofizika, azon belül is az extragalaktikus asztrofizika kutatási területen. Hát természetesen mindenkinek egy kicsit maga felé hajlik a keze, azt gondolja, hogy a saját témája a legérdekesebb. De ha belegondolunk, akkor nyilvánvalóan azért az ember először témát választ, és akkor megpróbálja kiválasztani, ami szerinte igazán érdekes. Nem vitás, hogy utána ennek nagyon örül. Az univerzum szerkezete, az, hogy mi van este a csillagos égen, amikor fölnézünk, és ez minden este szinte mindenki megteszi, az évezredek óta minden embert nagyon érdekel. Tehát én azt gondolom, hogyha ezen az előadáson arról beszélünk, hogy mi itt fizikusok, mit kutatunk, mit tanítunk azoknak, akik fizika szakra ide járnak hozzánk, akkor abból az asztrofizika rész elmesélni, az egy igen érdekes dolog kell, hogy legyen, hiszen ez egy olyan téma, a témát érint, ami után mindenki valamennyire érdeklődik. Ez egy hatalmas nagy terület, tehát nyilvánvalóan 45 percben én nem fogom tudni az egészet elmondani. Ezért választottam egy olyan részt, ami szerintem ma nagyon érdekes kell, hogy legyen. A középiskolás tanulmányok során mindenki tisztában van azzal, hogy durván hogy néz ki az ég, hogy azon vannak mondjuk bolygók, amik a naprendszerhez tartoznak, meg vannak csillagok, a pontszerű távoli objektumok, amik nagyjából betöltik az egész eget. Az előadás során az is nagyon gyorsan ki fog derülni, hogy mi a tejútrendszerben élünk, tehát a nap, mint egy csillag, az egy hatalmas galaxis egy csillaga. És ehhez hasonló több galaxis van még az égen nagyon nagy számban. Amikor én azt mondom, hogy extragalaktikus asztrofizikáról beszélek, akkor ez a szó pontosan arra utal, hogy extragalaktikus, hogy a mi galaxisunkon kívüli dolgok érdekelnek engem elsősorban. Hogy miért, azt könnyű megválaszolni. Azért, mert a csillagászat úgy fejlődött, ahogy a távcsövek technikája fejlődött. Egy nagyon egyszerű példával megvilágítom, hogy miért. Hogyha nagyon nagy tükröt tudok csinálni, vagy nagyon nagy lencsét, tehát hatalmas nagy távcsövet, akkor azzal nagyon messze tudok látni, mert nagyon halvány objektumokat is meg fogok látni. Ha kicsi távcsövet csinálok, annak kicsi a fénygyűjtő képessége, az csak a fényesebb, tehát a közelebbi objektumokat fogja megmutatni nekem. Ez olyan, mintha esne az eső, és az lenne a feladatom, hogy minél több vizet fogjak föl. Kirakhatok egy pici játékvödröt, meg mellé egy hatalmas lamort. Ugyanannyi idő alatt melyikbe fog több víz kerülni? Nyilvánvalóan a nagy labor, mivel annak nagyobb a felülete, és egyenletesen hullik az eső, az ösztérfogat, a víz, ami összegyűlik, az a laborban lesz nagyobb. Hasonlóan, hogyha én veszek egy nagyon nagy távcsövet, ugyanannyi idő alatt sokkal több fotont, sokkal több fényt tud összegyűjteni, tehát egy olyan objektumot, ami nagyon halvány, és csak kevés fotont bocsájt ki, ugyanannyi idő alatt azon a nagy tükörrel azért össze tudok gyűjteni annyit, hogy megjelenjen a CCD kamerám, vagy a fényképezőző lemezem képén az a halovány objektum. És azt mindenki tudja, hogy a fényintenzitás a fluxus egy pontforrásnak, az a távolság négyzetével fordítottva arányosan csökken. 1 per R négyzetes. Ha itt távolabb megyek, egyre halványabb lesz az objektum fénye. Magyarul, ha gyártok egy nagy távcsövet, amivel halvány objektumokat tudok megfigyelni, akkor az annyit jelent, hogy távolabbi objektumokat fogok megfigyelni, hiszen azoknak a fénye tűnik halványabbnak. Magyarul, ahogy fejlődik a technológia, és egyre nagyobb lencséket először, aztán meg egyre nagyobb tükröket sikerül gyártani az optikusoknak, úgy ezzel a csillagászok egyre távolabb láttak. Először megismertük a naprendszert, aztán a csillagokat, aztán a galaxisunkat, és most már látunk azon kívül is extra galaxisokat. És egy fizikusnak mindig az a feladata, hogy ami éppen élen járó a tudományban, azt kutassa. Ugye nagyon pejoratívan mindig azt szoktam mondani, hogy hát ez nem olyan szakma, mint a sarki zöldségesé. Mert a következő sarkon meg három utcával arrébb is szükség van egy ugyanolyan zöldségesre. Fizikusra viszont nincsen szükség, hogy még egyszer leírja mondjuk Frey Zsolt, hogy jé, fölfedeztem F egyenlő emszer A-val. Ha én ezt publikálnám, kiröhögnének, hiszen ez egy 400 éve köztudott dolog. Ezt egyszer valaki leírta, azt mindenki megtudta, ha valaki hozzá akar adni valamit a fizikában, és újat kell, hogy mondjon. Nyilvánvalóan a közeli objektumokat ismerjük, ma a fizikus, az asztrofizikus feladata az az, hogy a távoli objektumokat figyelje meg. Elkezdem azért a diákat vetíteni, itt van az előadásom szerkezete. A csillagászat története az egy nagyon rövid történet áttekintés, azzal majdnem készen is vagyok. Gyorsan összefoglalom, hogy mit tudunk azokról az objektumokról, amelyek nem a galaxisok, hanem annál közelebbi és kisebb objektumok, és utána át fogok térni azokra az ismeretekre, amik a galaxisok skáláján, vagy annál nagyobb skálán rendelkezésünkre állnak. Megmutatom, hogy milyenek a galaxisok, hogyan lehet azokat morfológiailag osztályozni, hogyan lehet nagyon távoli galaxisokat megfigyelni, és milyen az univerzum nagyskálás szerkezete, tehát galaxisokból milyen nagyobb struktúrák állnak össze az égen, és ezekről ma mit tudunk. Ezt megpróbálom mind 45 percbe belepréselni. Először is kezdjük ezzel a rövid történeti áttekintővel, ami mondjuk induljon a 17.-18. században. Eddig nyilvánvalóan bekövetkezett az, hogy Galilei a távcsövével ugye körbenézett a naprendszerben, és nagyjából ismertük már a bolygókat, a holdakat, tudtuk, hogy van egy központi csillag, illetve azt kezdtük sejteni, mert azon ugye még vita volt, hogy heliocentrikus vagy geocentrikus a világkép, de nagyjából kezdtük a közeli mozgó, az égen relatívan nagy sebességgel haladó bolygókat és holdakat felfedezni. Galileinek a múzeumban ma is megtalálható ez a távcsöve. Sokan nem tudják, hogy mi volt Galilei igazi érdeme. Ő volt az első ember, aki mit csinált? Tessék? Nem. Ez nagyon fontos meghatározás. Tehát a távcsövet használta a csillagászatban. Ugye sokan azt szokták mondani, az a rossz válasz, hogy hát felfedezte a távcsövet, hogy először távcsövet használt. Ez nem igaz, távcső előtte is volt. Csak nem néztek az égre vele. Hogy mit csináltak, azt nem tudom. Hát valószínűleg azt, amit én, mondjuk a szomszédot kukkolták ugye a másik szobába, illetve ha igaz, akkor minden ilyen eszköz hadászati eszköz volt, tehát valószínűleg a háborúban, a csatározásban nagyon jól jött a dolog. De az, hogy ott az égen ezek a pici halvány foltok, hogyha ezeket távcsővel megnézem, ezek nagyobbak lesznek, meg valami struktúrát mutatnak magukból. És ez érdemes a távcsővel az égre fordítani. Ez ma számunkra meglepő dolog, hogy ehhez intuíció kellett. De ez, amit Galilei csinált. Fogta, fölfordította a távcsövet az égre, és elkezdte ezeket az objektumokat nézegetni. Rájött arra, hogy a Jupiternek vannak holdjai, azt ugye szabad szemmel nagyon nehéz lenne látni. Meglátta, hogy vannak hegyek a holdon, még a méretüket, a magasságukat is meg tudta mérni az árnyékukból nagyon ügyesen. Észrevette, hogy a Vénusznak vannak fázisai, úgy mint a holdnak. Van, amikor köztünk és a nap között van, akkor nagyobbnak tűnik, de csak egy karé látszik belőle. Amikor a nap túloldalán van a Vénusz, akkor sokkal kisebb a tányérja, de teljesen kerek, mert ugye a nap megvilágítja. Utána jött Tycho Brahe, Kopernikus és Kepler, akik elkezdtek azzal foglalkozni, hogy valami fizikai modellt is alkossanak a naprendszerről. Ugye Tycho Brahe-ről azt lehet tudni, hogy hát az egy nagyon mogorva ember volt, aki a dán király megbízásából gyűjtögette az adatokat és próbálta a világképét bizonyítani. Egész életében gyűjtögette az adatokat, de senkinek nem adta oda. Kepler volt a tanítványa, az inasa, aki akkor kapta meg az adatokat, amikor meghalt, addig ki nem eresztette a kezéből. Úgy halt meg, hogy nem volt hajlandó fölállni a vacsoránál, amikor nagyon kellett pisilni akkor se. Szétrepett a húgyhólyagja, és egyszer lefordult a székről. Nem volt egy barátságos popa, de abban a pillanatban, hogy ez a súlyos esemény bekövetkezett, előre lépett a csillagászat egy nagyot, mert Kepler megkapta az adatokat, a világ legfontosabb adathalmaza volt az abban a pillanatban, ami a rendelkezésre állt, és rájött arra, hogy nem geocentrikus a világképünk, tehát nem a Föld körül mozognak ezek a bolygók, hanem a Nap van a középpontban, és azzal kell kísérletezni, hogy megpróbáljuk kiszámolni, hogy milyen pályán mozoghatnak ezek később. Ugye Kopernikusnak, Keplernek a munkásságának a végén tudtuk már, hogy mozognak a bolygók. Egy rövid képet arról mutatok, hogy ez volt körülbelül a világkép az 1700-as évek végén. Ez egy piros vonalal azt mutatja, hogy mozog a Mars, az egy bonyolult mozgás végez az égen, én erre nem akarok most részletesen kitérni, de a háttérben látjuk a fehér pontszerű csillagokat. A világkép ebből állt, hogy vannak pontszerű csillagok a távolban, és az előtérben mozognak a naprendszerhez tartozó bolygók össze-vissza. Egy kicsit megfordul a Mars, aztán megint a másik irányba megy, ezt sikerült nagyjából megmagyarázni. Elértünk az 1700-as évek végére. Amikor is jött Messier, aki a francia királynak volt a csillagásza, és egyetlen egy feladata volt. Az volt a feladata, hogy minden este fölmászon a csillagvizsgálóba, és pásztázza az eget, és próbálja a héli üstököst megkeresni. Az, hogy üstökösök vannak a naprendszerben, az ugyanúgy tudtuk, mint hogy tudtuk, hogy vannak bolygók, meg holdak, meg mindazok, amiket az előbb felsoroltam. Az üstökösökről is tudtunk, azt is tudtuk, hogy 76 évenként visszajön a héli üstökös, és éppen várták. Messiének ez volt a feladata. Minden este fölmászni, kémlelni az eget, vajon jön-e valahol. Nem jött. Viszont eddigre fejlődött a távcső technológia odáig, és ezért mondtam ezt az előadásom elején, mert ez nagyon fontos, hogy Messiének akkor a világon a legjobb távcsőre volt a gazdag király, a francia király csináltatta neki, és elkezdett vele meglátni olyan objektumokat, amiket korábban nem lehetett látni. A csillagok azok ugye fényes, pontszerű objektumok. Ezzel szemben Messier úgy nevezte az általa felfedezett új dolgokat, hogy nebulák. Nagyon halvány, de kiterjedt objektumok. Ugye a csillag pontszerű és fényes. Ezeket nagyon nehéz meglátni, mert ilyen felhőszerű halvány foltok. Tehát méretben ugye nagyok, nem picik, mint a csillag, és a fényességük meg nagyon halvány, és nem rajzolódik olyan jól ki, mint a csillag. És azt mondta, hogy oké, kezdjük el ezeket katalogizálni, és vagy 100 darabot összegyűjtött ezek közül. 109-et egész pontosan, de ez lényegtelen kérdés. Itt van egy montázs az ő objektumaiból. Természetesen ezeket a mai nagyon jó távcsövekkel készítettük ezeket a képeket. Messier nem ezt látta a távcsövében, hanem éppen csak a foltokat. Tessék így nagyon hunyorítani, hogy csak éppen lássa valaki a képet, olyasmi lehetett Messier távcsövében ez a néhány folt. Olyan mértékben elfoglalta a katalógus a készítése, hogy azt se vette észre, hogy megjött a héli üstökös. Német parasztok, akik sétáltak a szántóföldön, a szabad szemükkel észrevették, hogy jé, ott van, Messier még mindig nem szólt. Mert olyan mértékben el volt foglalva ezeknek az objektumoknak a kutatásával. Több mint 100 év telt el, az 1900-as évek elejéig eljutottunk úgy, hogy ez a híres Messier katalógus, ez megmagyarázatlan maradt. Nem tudták az emberek, hogy mi ezeknek a nebuláknak a fizikai miben léte. Nem tudták, hogy ezek közeli gázfelhőke, vagy ugye, ahogy ma már tudjuk, ezek közül nagyon sok távoli galaxis. Akkor nem volt meg ez a fogalom, hogy mi az, hogy galaxis. Azt hitték, hogy az univerzumban a csillagok a végtelenségig ilyen homogén módon szétszórva kitöltik a teret. A galaxis ezzel szemben ugye jelentősen más jelent. Az annyit jelent, hogy van egy relatívan kompakt objektum, amiben van 10 a 11-en, 10 a 12-en csillag, aztán jön egy hatalmas űr, amiben semmi sincs, egy szál csillag sincs, és utána jön megint egy ilyen univerzum sziget, így hívták először a galaxisokat, hogy univerzum szigetek, jön egy újabb sziget, amiben megint van nagyon sok csillag. Ez az egész dolog, ez eldöntetlen volt egészen az 1920-as évekig. 1920-ban volt a híres Shapley-Curtis vita. Ez a tudományban is szokatlan dolog, hogy Washingtonban a Smithsonian Intézet nagy csarnokában összehívtak két tudós, az egyik, aki azt állította, hogy ezek a nebulák, ezek ilyen univerzum szigetek, az a galaxisok, a másik, aki azt állította, hogy ezek közeli gázfelhők, és ott nyilvános vitát tartottak. Nem tudom, mint a politikusok választások előtt, hogy maga marha nem úgy van, vagy nem hiszek önnek. Nem tudom, hogy ment a vita. Azt lehet tudni, hogy három témán vitatkoztak. Azon vitatkoztak, hogy milyen távol vannak ezek az objektumok, hogy mi lehet az anyagi összetételük, és hogy miért van egy olyan sáv az égen, ahol nem találhatók ilyen objektumok. Nem lényeges, hogy szóról-szóról mi hangzott el. A lényeg az, hogy nem jutottak dülőre. A vita úgy fejeződött be, hogy eldöntetlen maradt. Ugye, hogyha kiderült volna, hogy közeliek az objektumok, mivel ismerjük a látószögét, de közel vannak, akkor relatívan picik az objektumok, akkor valószínűleg gázfelhők. Ha távoli lett volna egy objektum, és ilyen adott a látószög, akkor nagy az objektum, hiszen nagy a távolság, adott a látószög, akkor nagyon nagy az objektum. Akkor biztos sok csillagból álló nagy galaxisról van szó. De nem volt 1920-ban olyan pontos mérési adat, hogy ezt a kérdést el lehessen dönteni. Éppen ezért várni kellett még néhány évet, és 1924-ben Edwin Hubble, amerikai csillagász, aki a bal oldalon ott ül, annak idején még ilyen jó körülmények között dolgoztak a csillagászok, öltönybe, pipával, nyakkendőbe úgy nézegette az eget. 1924-ben sikerült megmérnie az Androméda távolságát. Ugye azt mindenki tudja, mert hallotta már az elnevezést, hogy az Androméda az egy nagy galaxis az égen, relatívan közel hozzánk. Ő izolált az Androméda szélén individuális csillagokat, mégpedig változó csillagokat, amelyeknek a fénye folyamatosan változik, hol halvány, hol fényes, hol halvány, hol fényes. És ezeknek a fizikai tulajdonságaiból meg lehet mondani a távolságát. A részletekkel persze most a hallgatóságot nem mutatom, de a lényeg az, hogy ahogy meg tudta mérni a Cepheida típusú változó csillagok távolságát, és tudta, hogy ez az Androméda galaxishoz tartozik, ez a néhány Cepheida csillag, nyilvánvalóan ezzel megmérte az Androméda galaxis távolságát. Eldőlt az egyik nagy kérdés, ami a Shapley-Curtis vitában kulcs szerepet játszott, kiderült, hogy nagy a távolság. Ha pedig nagy a távolság, akkor mit mondunk az előbb? Akkor nem közeli pici gázfelhőkről van szó, hanem nagy távoli univerzum szigetekről. Ekkor dölt el a kérdés az, hogy ilyen típusú galaxisok vannak az égen. Akkor persze még mindig nem voltak ilyen jó felvételek, ezek a mai legkiválóbb műszerekkel készültek, amelyeket itt most mutatok. De kiderültek, hogy ezek a képződmények, amiket a nagyobb távcsővekkel egyre tisztában kezdtünk látni, spirálgalaxisok, középen van ugye egy mag, akörül van egy nagy tányér, abban ilyen spirális karokkal rendelkezik ez a tányér, abban összetömörül a gáz, meg jó néhány csillag. Ezek a nagyon érdekes objektumok, ezek több 100 vagy 1000 milliárd csillagot tartalmazó hatalmas univerzum szigetek. Ugye fölmerül a kérdés, én azt mondtam, hogy van egy univerzum sziget, aztán utána semmi. Hogy ezen a képen miért van itt mindenfelé nagyon sok csillag? Azért, mert ez a saját galaxisunk közeli csillagai, ugye abból nézünk kifelé, és látjuk mögötte a másik szigetet. Az előtérben lévő csillagok, amik oldalt és mindenhol teleszórják a képet, azok a saját tejútrendszerünkhöz tartozó csillagok. Mit csinált Hubble? Hubble, akiről egyébként a Hubble űrtávcsövet is elnevezték, amiről megint csak biztos hallottak már a hallgatóim, de ma még ki fogok rá térni. Ő nagyon sok lényeges eredményt ért el a csillagászatban a 20. század első felében. A következő az volt, hogy elkezdte fényképezni ezeket a galaxisokat, és rájött arra, hogy ugye van különböző formájú galaxis. Vannak ezek a spirálgalaxisok, de ezek össze-vissza állhatnak az égen. Ugye az előbbi bal oldalt mutatta meg olyat, amit szemből láttunk. az új képen, amit most beúsztatsz, amit a jobb alsó sarokba, egy ugyanilyen spirálgalaxis van, de ezt pont az éléről látjuk. Ugye mindenki el tudja kézni, hogy éléről látjuk a tányért, és ott középen egy kicsit kidudorodik az a fényes mag. Középen egy kicsit a tányér fölött, meg egy kicsit a tányér alatt, ott látjuk ezt a világos golyót. Hubble egy rakás képet készített, és utána létrehozta a róla elnevezett morfológiai osztályozást. A morfológia mit jelent? Ugye alaktanilag próbálta besorolni ezeket a galaxisokat valahogy, és az ő általa kidolgozott eljárást azt hangvilla diagramnak nevezzük. Miért? Mert ez a hangvillahoz hasonló alakzat ez a diagram. Van egy szára, itt balról középre, amire az úgynevezett elliptikus galaxisokat rakta, és utána van két ága, mint a hangvillának fölfelé, meg lefelé, azokat a spirálgalaxisokat látjuk, amiket S betűkkel jelölt. Ugye mi a különbség az elliptikus galaxisok között? Itt vannak alosztályok, hogy E0, meg E7. Igazából csak az, hogy mennyire elnyúltak ezek az elliptikus galaxisok. Az elliptikus galaxisok az egy külön kategória. Azok messze nem olyanok, mint a spirálgalaxisok, ott nincsen tányér, nincsenek benne spirálkarok. Azok olyanok, mintha csak a magja lenne meg egy spirálgalaxisnak, a központi, majdnem gömbszerű csillageloszlás. Semmilyen tányér nincs és semmilyen spirálkarok. Aztán jönnek, és ez a hangvilla két ága, a spirálgalaxisok fönt is, meg lent is, az S az arra utal, hogy spirál, itt viszont van egy másik változat, az SB, az az angol bár szó rövidítése, magyarul küllőnek nevezik a csillagászok. Ez annyit jelent, hogy nem a magból csavarodnak kifelé a logaritmikus spirálkarok, hanem a magból kiáll egy egyenes ilyen rúd, küllő, és a küllő végén hirtelen elindulnak a spirálkarok. Nem tudom, hogy ezek persze mennyire látszanak ezen a képen, de tessék megnézni. Ez itt egy egyenes küllő, és itt a vége, onnan indul a spirálkar. Itt is van egy küllő, itt körülbelül, és a küllő végéből aztán kijönnek a spirálkarok. Tehát vannak normális, meg küllős spirálgalaxisok. A Hubble féle osztályozás az Hubble egyik nagy érdeme. Ugye elmondtam, hogy az elliptikus galaxisoknál az alosztályok 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, egész 7-ig, az csak attól függ, hogy mennyire elnyúltnak látszik a galaxis. Túl sok fizikai értelme nincs ennek az alaptani osztályozásnak, ezt azért el kell mondani. Képzeljük el, hogy van egy nagyon lapult galaxis, egy nagyon lapult elliptikus galaxis, ami majdnem úgy néz ki, mint a tenyerem. Ebben az irányban nagyon vékony, ahhoz képest, hogy a másik két irányban milyen nagy. Ha így látom, akkor E7-esnek osztályozom, de ha véletlenül így áll az égen, akkor már úgy látom, hogy körszerű és E0-ás besorolást kap. Az igazi fizikához, hogy ő mennyire lapult, ennek a besorolásnak nincs túl sok köze. Ez csak azt mondja meg, hogy éppen hogy áll az égen. A spirálgalaxisok között az, hogy SA, SB, SC osztályzatot kapott egy galaxis, ott bizony vannak némi különbségek. Az A osztálynál nagy a mag, a C-nél már nagyon pici a mag és a tányér jelentős. A karok nyílásszög, hogy mennyire vannak a spirálkarok föltekerve, az változik. Az A-nál még nagyon föl vannak tekerve, a C-nél már egyenesen, szinte egyenesen nyílik kifelé. Van valamennyi értelme ennek a morfológiai osztályozásnak, de a fizikához nem feltétlenül van köze. Az, hogy mi a köze, az egy fontos kutatási feladat, meg kell állapítani. Én is többek között ezen dolgoztam még a 90-es években, és mutatok egy olyan képet, amin egy olyan galaxis katalógus van, amit a kollégáimmal 1992-ben csináltunk. Ez volt az első olyan galaxis katalógus, ami a Hubble-féle fényképekkel ellentétben, ami a 30-as években készült, meg aztán 30-tól 1990-ig folyamatosan, nem fotólemezre készültek, hanem CCD kamerára. Ugye mindenki tudja, hogy mi az a CCD kamera. Az a pici félvezető eszköz, ami minden mobiltelefon kamerájában, vagy minden digitális kamerában ma már benne van, az 1980-as években kezdett elterjedni, akkor még nagyon drága volt, és nem minden fényképezőgépbe raktak ilyen elektromos CCD chipet, de a csillagászok az 1980-as évektől már kezdték kifizetni a nagy pénzt érte, és a fotólemezek helyett ilyeneket raktak a tárcsövekbe. 1990-ben kezdtük ezeket az adatokat gyűjtögetni, addig senki nem fényképezte le CCD kamerával szisztematikusan a különböző Hubble osztályú, színű, állású galaxisokat a környékünkön. Ez az első ilyen munka. Ebbe 113 galaxis tartozik, és mindenki hazamehet és megnézheti az interneten. Itt lehet látni, hogy csináltunk neki egy megfelelő oldalt, és azt is lehet látni, hogy a következő képen, hogy mindenki galaxisról részletes információ található ezen az oldalon, úgyhogy ha valaki hazamegy és megnézi például az én előadásomnak a homepage-ét, és onnan megtalálja az én oldalamat, az meg is fogja rajta találni ezt a galaxis katalógust. Lehet nézegetni, hogy a legjobb tárcsővel, a legjobb CCD kamerával lefényképezve a közeli galaxisokat, azok hogy is néznek ki. Igen ám, de akkor most foglaljuk össze, hogy hol tartunk. Ugye azt mondtam az előadás elején, hogy hát összefoglalom a csillagászat történetét. Elmeséltem nagyon gyorsan, hogy ugye a bolygókról meg a csillagokról korán megtudtuk nagyjából a miben létüket, és utána Messier munkássága volt az első, ami arra utalt, hogy más is van az égen. Ezek a bizonyos nebulák. 1920-ban kezdődött a vita, 30-ra körülbelül lezárult, Hubble eldöntötte a kérdést, gyakorlatilag felfedezte a galaxisokat, megmérte nagyon soknak a távolságát, lefényképezett egy párat, megcsinálta ezt a hangvilladiagramot, ezt az osztályozást. Tehát megtudtuk azt, hogy az univerzumban a csillagok nem homogén módon osztanak el. Ezen a nagy skálán, ugye a csillagok relatívan távol vannak egymástól, sem homogén az anyag eloszlása. Ha távolabbról nézzük a rendszert, akkor látjuk benne galaxisokat, univerzum szigeteket és közte hatalmas üregeket. A következő lényeges fizikai kérdés az az, hogy ezek a galaxisok hogyan helyezkednek el egymáshoz képest. Ez persze nem egy öncélú dolog, tehát mielőtt tovább megyek és megpróbálom megmagyarázni, hogy mit tudunk erről ma, hogy a galaxisok hogyan oszlanak el az égen, gondoljuk végig, hogy ez miért lényeges kérdés. Nem csak azért, hogy szép képeket csinálják meg, hogy az éget nézegessen. Igazából a fizikusnak az a feladata, és az asztrofizikusnak leginkább az az egyik leglényegesebb kérdés, hogy a mi univerzumunk hogyan született és hogyan fejlődött. Azt a tudomány részt, ami ezt leírja, azt kozmológiának nevezzük. A kozmológiának megadtam a definícióját, pontosan ez. A kozmológia az univerzum keletkezésének és a fejlődésének a tudománya. Mi igazából azt szeretnénk megérteni, amit mindenkit foglalkoztat ebben a teremben nyilvánvalóan, hogy ez az ősrobbanás dolog, amiről már lehetett ugye hallani 14 milliárd évvel ezelőtt, nagyon sűrű, nagyon forró volt az univerzum anyaga, elkezdett tágulni, higulni és hűlni, és eljutottunk ma eddig az állapotig, hogy itt vannak galaxisok, azon belül vannak csillagok, meg bolygók, meg fizikusok, meg katedra, meg minden anyagi koncentráció létrejött abból a forró egyvelekből, amiről sejtjük, hogy volt 14 milliárd éve. De hogy ez miért következett be, ez az ősrobbanás, és azóta hogyan zajlottak a fizikai folyamatok, azt igazából nem tudjuk még elég pontosan. Ezt kutatjuk. Ahhoz, hogy ezt a kutatást el tudjuk végezni, nyilvánvaló, hogy legalább a végállapotot, a mai állapotot föl kell tárni. És amikor én elkezdem föltárni nagyon nagy skálán, hogy az univerzumnak milyen a szerkezete, ez ugye a mai előadásomnak a címe, akkor pontosan ezt teszem, legalább föltárom a végállapotot, hogy el tudjam végezni a kozmológiai kutatást. Ki kell találnom egy olyan elméletet, ami erre a megfigyelt végállapotra vezet. De még a megfigyelt végállapot sem áll a rendelkezésemre. Mert az, hogy én látok néhány csillagot meg bolygót, az csak egy nagyon pici darabja az univerzumomnak. És nagyon nagy skálán meg kellene nézni, nagyon nagy léptékűen, milyen a szerkezet az univerzumnak. Hadd mondjak erről egy egyszerű példát, hogyha ezt most fejben nekem is ki kell számolnom, de gyorsan megteszem. Hogyha azt gondoljuk, hogy 14 milliárd éve volt ez az ősrobbanás, akkor definíció szerint, nem pontosan, de most elnagyolom egy kicsit, ez csak egy nagyságrendi becslés, a horizontom az egy 14 milliárd fényévsugarú gömb. Ugye, mert a fény az fénysebességgel terjed, az a maximum. Ha 14 milliárd éve volt, hogy terjedjen, akkor 14 milliárd fényévre jutott el. Tehát minden, ami egy 14 milliárd fényévsugarú gömbön belül van, azt láthatom. Ugye? Ezt nevezem a horizontomnak. 28 milliárd fényév az átmérője. Nem ekkora, de nagyságrendileg ekkora, hogy miért nem? Mert közben tágult is az univerzum, és egy kicsit korrigálni kell, és valami 40 milliárd fényév fog kijönni, de ez most lényegtelen. Hogy 28 vagy 40 milliárd, az lényegtelen. Milyen messze van? Megmondod, hogy miért lényegtelen? Milyen messze van az Androméda? Megmondom, az körülbelül egy megaparszek távolságra van. Megaparszek az egy olyan mértékegység, amit a csillagok távolságmérésre használnak, de a parszek az gyakorlatilag egy fényév. A megaparszek az ugye egy millió fényév. Most egy millió fényévre van az Androméda, ehhez képest a horizontunk vég az mondjuk, megint csak nagyságrendi becslés, és ezért nem számít, hogy 28 vagy 40 milliárd, így legyen 10 milliárd fényév. Az 1 millió meg a 10 milliárd között van 4 nagyságrendi különbség. Ugye a millió után 3 nagyságrenddel jön a milliárd, aztán a 10 milliárd az még egy nagyságrend. 4 nagyságrend. És térbe számolunk, nem távolságot, tehát köbbre kell emelnem. 12 nagyságrenddel nagyobb a teljes horizontom, mint amilyen messze van tőlem az Androméda, vagy amekkora gömbbe mi ketten az Androméda-val beleférünk. Tetszik ezt érzékelni? A 12 nagyságrend az annyit jelent, hogy amivel a lokális csoportja a galaxisoknak, ez az Androméda meg a tejútrendszer, amiben mi beleférünk, az a teljes horizontunk ezred részének, az ezred részének, az ezred részének, az ezred része. Tehát amit láthatnánk az univerzumban, mert a horizontunkon túl is biztos van sok minden, abból is csak iszonyatosan keveset látunk, ezrednek, az ezrednek, az ezrednek, az ezred részét, amikor megfigyeljük az Androméda. Tehát bőven van még hova menni nagyobb távolságra, hogyha egyáltalán azt fel akarjuk tárni, hogy ma hogy néz ki az univerzum. Pláne, hogyha még időbe is vissza akarunk menni, és ezt a nagyon fontos kérdést, ezt a kozmológiát meg akarjuk válaszolni. Következésképpen én a következő dián összefoglalom, hogy hogy néz ki ez. Itt a Föld, aztán ha fölnagyítjuk ezt a képet, vagy lekicsinyítjük, 500 ezerszer távolabb megyünk, akkor így látjuk a Földet, 1 milliószor távolabb megyünk, akkor látjuk a naprendszert és benne a Föld pályáját, 10 ezerszer távolabbra menve látunk egy csillagot, meg egy másik csillagot, meg egy harmadik csillagot, még 15 ezerszer távolabbra menve ez a 10 ezer, ez megint csak 4 nagyságrend távolság van, akkor látjuk az egész tejútrendszert, aztán 20-szor távolabb menve látjuk a tejútrendszert, meg az Androméda galaxis, meg néhány parányi közeli galaxis, és még 300-szor távolabb menve itt látjuk a sok-sok galaxis által alkotott nagyskálás szerkezetet. A legfelső képen jobbra fönn, ott minden egyes pont egy galaxis. De ha elkezdünk konyolítani és nézni, akkor azt látjuk, hogy ezen a hatalmas skálán sem homogén az anyag eloszlása. Vannak csomósodások, olyan területek, ahol sok galaxis összetömörül, és köztük vannak hatalmas üregek, ahol szinte nincsenek is galaxisok. Nem biztos, hogy a legjobb a kép, de tessék megnézni. Itt vannak ezek a falak, hosszú vonulatok, nagyobb csomók, az azért jelent, hogy ott több galaxis van, aztán itt vannak ezek az üregek, például ez itt, ahol nagyon fekete a kép, semmi sincs. Nagyon érdekes dolog, hogy ilyen nagy skálán hogy nézhet ki az univerzum szerkezete, viszont technikailag ezt iszonyatosan nehéz feltárni. És akkor előreugrok egy kicsit, és mutatok egy nagyon érdekes képet. A következő volt az állítás. Úgy döntöttek, hogy a Hubble űrtávcsővel megpróbálják a legtávolabbi galaxisokat is megnézni, amelyek nem 1 millió fényévre vannak tőlünk, hanem 1 milliárd vagy 10 milliárd fényévre. Hogy lehet ezeket lefényképezni? Hát ehhez hatalmas távcső kell, mert ugye ezek nagyon halványak. Hatalmas távcsőrünk nincs, a legjobb távcső az a Hubble űrtávcső, ez látszik ezen a képen. A Hubble űrtávcsőnek az a hatalmas előnye, hogy kint van a légkör fölött. Tehát minden olyan problémát, amit a légkör okoz, ez meg tud kerülni. Ugye milyen problémát okoz a légkör? Hát, hogy nem engedi át a fény csak részben, főleg ha infravörösről vagy ultraibolyáról van szó. Illetve egy kicsit elmossa a képet, tehát nem lesz az nagyon éles. Plusz, ő neki nincsen éjszaka meg nappal. Ha a Föld körül kering, és hátat fordít a napnak, akkor tud az égen egy olyan részt nézni, hogy az mindig sötét, ugye, mert a nap a háttérben van. És úgy kering repül a Föld körül, hogy azt akár napokon keresztül tudja figyelni. Úgy döntöttek 1996-ban a Hubble űrteleszkóp intézetnek az igazgatója, hogy a saját idejét, őneki minden évben 10 napi ideje van, távcső ideje a Hubble távcsőben, azt csinálja, amit akar, mert ő az igazgató. Rászállni egy ilyen nagyon érdekes kérdésre. Keressünk ki egy teljesen fekete részt az égen, ahol semmi sincsen, és fényképezzük azt le. De nem ám úgy, hogy egy percig vagy egy óráig, hanem 10 napon keresztül integráljunk, 10 napon keresztül exponáljunk, csináljunk egyetlen egy felvételt, aminek az expozíciós ideje 10 nap. Következőt csinálták. Kerestek az égen egy teljesen sötét részt. Ugye elővették a fényképeket, amiket már ilyen órás expozíciós idővel korábban csináltak, és kikeresték ezt a területet rajta, itt a halvány sárgával, ahol szinte semmilyen objektum nincsen. Mondjuk ez itt egy hajszál a képen, azt felejtsük el. Az minden ilyen fényképen van, hogy természetesen az asztrofizikusok képén is előkerülnek a hajszálak, de az könnyű megismerni. 1, 2, 3 nagyon pici csillag van rajta, azok tényleg nagyon picikék, nehéz az égen olyat találni, ahol ennyi sincsen, mert ugye a csillagok a mi galaxisunkban bőven vannak. De ez egy nagyon halvány része, mert ez egy picit fényesebb csillag, az már egy nagy fekete folt. Ezek tényleg halványak. Azt mindenki érti, hogy ez egy negatív kép, ugye? Tehát amit fehér, az annyit jelent, hogy a valóságban az a sötét rész az égnek, és ami megfeketedett, az van a, ott van a fényforrás. Mintha a negatívját nézné valaki a felvételének. Utána azt mondták, hogy igen ám, de mi van, hogyha rádió sugárzással, vagy valamilyen más tartományban valami ott sugároz, és majd elrontja a képünket. Ezért megnézték infravörösben is a felvételt, mármint ezt a területet, ami való itt van középen, infravörösben sincsen rajta semmilyen forrás, azt mondták, hogy mehet. Akkor ezt a teljesen sötét részt fényképezzük 10 napig. És a következőt kapták. Ez jött elő a teljes sötétségből 10 nap után. Körülbelül 3000 fényforrás van ezen a képen, 3000 távoli galaxis látható. És miután megvizsgáltuk ezeket egyesével, kiderült, hogy ezek között van 12 milliárd fényév távolságban lévő galaxis is. Most gondoljunk bele, hogyha ugye 14 milliárd fényév a horizontunknak a sugara, akkor ez már majdnem a szélén van. Ennek a galaxisnak a fénye 2 milliárd éve azután indult el a galaxisról, hogy az univerzum megszületett, és 12 milliárd évig utazott, amíg a Hubble távcső fölfogta. Tehát időben sikerült visszanéznünk jelentősen, de értjük, hogy az egészeget ilyen módon ma még nem tudjuk letapogatni, hiszen egyetlen egy felvételt készítettünk az ég egyetlen egy pici részéről, és ez is a világ legjobb távcsövének, a ma legjobb távcsövének, a Hubble űrtávcsőnek 10 napjába került. Ha így az egészeget le szeretnék fényképezni, akkor évszázadokon keresztül dolgozhatnék. Az előadásom hátralévő részében, mert most már több mint fél órát beszéltem, a következő negyed órában arról fogok beszélni, hogy hogy lehet feltárni az univerzum nagyskálás szerkezetét egy kicsit jobban. Nem úgy, mint ahogy a Hubble űrtávcsővel, hanem annál rosszabbul, mert hogy a Hubble űrtávcső csak nagyon kevés részt tud ilyen nagyon szépen megnézni, viszont annál jobban, ahogy jelenleg ismerjük. Átugrottam egy pár diát, de ha szükséges, majd visszamegyek. Nagyon fontosnak tartom ezt a két igazán nem érdekes fekete-fehér ábrát. De fizikusok vagyunk, és megpróbáljuk megérteni, hogy ebben mi az, ami nagyon szép, és elméletileg ez miért nagyon fontos, és miért tetszik ez nekünk jobban, mint az a néhány színes kép, amit átugrottam. Hogy lehet föltárni az univerzum nagyskárás szerkezetét? Hát lehet ilyen képet csinálni, mint amit az előbb mutattam, 10 napig tartott, de utána még a galaxisok távolságát is meg kell mérnünk. Hiszen mi látszik egy ilyen képen? A pozíciója az égen. Ugye? Gömbi koordinátarrendszerben dolgozunk, és nem euklédiszi koordinátarrendszerben, nem Descartes-i koordinátarrendszerben, tehát nem három merőleges tengelyünk van, hanem mi vagyunk a felvétel középpontjában, két szöget mérünk az égen, és a harmadik dimenzió az a távolság, ez a gömbi koordinátarrendszer lényege. Ugyanúgy átkonvertálható három Descartes-i koordinátára, de inherensen ez a felvétel készítéshez ez a gömbi koordinátarendszer illik a legjobban. Ahogy elkészítettem a felvételt, kettő koordináta azonnal ismert. A harmadik koordináta távolság az nem ismert. És ez a legnehezebb feladat, ugyanis a harmadik koordináta távolságot a 100-szor több időbe kerül megmérni, mint ezt a másik kettőt. Megmondom, hogy miért. Nem akarok a részletekben nagyon belemenni, de hogy értsük, azért röviden vázolom a problémát. Ugye Edwin Hubble, amikor mérte a galaxisok távolságát, most megint visszaugrok a 30-as évekig, akkor nem csak azt fedezte föl, hogy hogy néznek ki ezek a galaxisok, nem csak a hangvilladiagramját gyártotta le, hanem azt is megállapította, hogy tágul az univerzumunk. Mégpedig úgy állapította meg, hogy a különböző távolságú galaxisokról megállapította, hogy különböző sebességgel távolodnak is tőlünk. Ami közelebb van, az lassan távolodik, ami távolabb van, az gyorsabban távolodik. Ez megfelel egy táguló univerzum képének. Ezt úgy szoktam elmondani, hogy itt most körbeállunk és húzunk egy rétes tésztát. Rászorom mazsolát és elkezdjük nyújtani. Bármelyik mazsolát megnézem, ráülök az adott mazsolára, úgy tűnik, hogy az összes többi távolodik tőlem, mert nyújtjuk a tésztát, ugye? És ami közel van hozzám, az lassan távolodik, mert ott csak kicsi a nyúlás, ami a tészta túloldalán van, az meg jó gyorsan távolodik, mert ott relatívan több a nyúlás. Érti ezt mindenki? Na most, ez annyit jelent, hogyha ezt a Hubble törvényt, mert ezt a távolsággal arányos távolodási sebességet, ezt Hubble törvénynek nevezzük, ha ezt használjuk, akkor meg tudom mondani, visszafelé használom ezt a törvényt, fölismerem a törvényt, és akkor tudom alkalmazni. Mégpedig úgy, hogy megmérem a távolodási sebességét az adott galaxisnak, és akkor ki tudom számolni, hogy milyen messze van. Mert ugye gyorsan távolodik, nagyon messze van, lassabban távolodik, akkor közelebb van. Tehát visszafelé használom a törvényt, és sebességmérés után igazából a távolság meghatározására alkalmazom. Na most éppen arról van szó, hogy a sebességet nagyon nehéz megmérni, az kerül 100-szor több időben, mint a fényképet elkészíteni. Ugyanis a sebességet úgy lehet megmérni, hogyha nem csak fényképet készített egy galaxisról, hanem annak a spektrumát is megcsinálom. Nem akarom elriasztani a társaságot, tehát most spektroszkópiai részletekkel nem fogok szolgálni, de azt, hogy a fény az különböző hullámhosszakból áll, és hogy hol milyen intenzitású a fény ennek az összességét nevezük spektrumnak, ezt azért nagyjából mindenki tudja. Ha nem csak fényképezőgéppel, hanem spektroszkóppal is lefényképezem ezt a galaxist, akkor mindenféle emissziós meg abszorpciós vonalakat látok a spektrumában, és hogy azok hol vannak pozícionálva a spektrumban, milyen hullámhosszhoz esnek, abból meg tudom mondani, hogy milyen sebességgel távolodik tőlem a galaxis. Mert hogyha a spektrumvonal eltolódik, az pont olyan, mint a hangtanban a Doppler effektus. Ha a vonat közeledik, magasabb hangon hallom a hangot, ha távolodik, akkor alacsonyabb hangon. Ugye? Ha távolodik tőlem egy galaxis, akkor ezek a spektrumvonalak eltolódnak a spektrumban. A távolabbi hullámhosszak a vörös felé, ezért szoktuk ezt vörös eltolódásnak nevezni. Ez a szó is biztos már hallható volt itt-ott. Következésképpen, ha én meg akarom mérni a galaxisoknak a távolságát, akkor nem csak fényképezőgépen, hanem spektroszkóppal is le kell, hogy fényképezzem őket. A spektrumot ki kell, hogy értékeljem, a Hubble törvény segítségével, a távolodási sebességből pedig távolságot kell, hogy számoljak. És így lesz háromdimenziós térképem, tehát így fogom megtudni, hogy milyen az univerzum szerkezete. Na most a spektroszkóppal való fényképezés az sokkal hosszabb expozíciós idő igényel, mint a fényképezőgéppel egy egyszerű képet csinálni. Mondjuk 50-szer vagy 60-szor hosszabb időt, ezért mondtam, hogy 100-szor durván, két nagyságrenddel hosszabb időt. Következésképpen el kellett, hogy teljen majdnem 50 év a galaxisok felfedezése után, mire ilyen térképet elkezdtünk tudni gyártani. És a legelső ilyen eredmény az 1980-ból származik, ez a CFA Slice, amit én egyszerűen csak ugye dinnye szeletnek fordítok magyarul, majd mindjárt elmondom, hogy mit jelent, ez látható a felső képen. Megmondom, a CFA az a Center for Astrophysics, az Amerikában a Harvard Egyetemnek az asztrofizika tanszéke, így hívják. Onnan jön ez a CFA Slice elnevezés. Slice pedig azért, mert azt csinálták, hogy az égén kinéztek egy rövid, egy vékony sávot, és az abba eső összes galaxisnak megpróbálták megmérni a távolságát. Tehát nem három dimenzióban, a körülöttünk lévő összes galaxisnak mérték meg a távolságát, csak egy szűk sávban minden galaxisnak a távolságát. Ez úgy néz ki, egy ilyen szűk szelet, mint egy vékony dinnye szelet, ugye? Azért írtam, hogy ez egy ilyen dinnye szelet alapú felmérés. Olyan vékony volt, összesen 6 fok ez a szelet, hogy emellett a dimenzió mellett az össze is lehet ejteni, és a mérés eredményeket egy ilyen kilapított szeleten lehet ábrázolni. Minden egyes pont egy galaxis jelen. De ez nem egy felvétel, hogy így oldalról ránézünk a galaxisokra, hanem itt vagyunk mi a közepébe, és nézünk ebbe, meg abba az irányba, és van közel, meg közepes távolságra, meg nagyon nagy távolságra is galaxis, és kirajzolódik a háromdimenziós nagy anyageloszlásnak egy kétdimenziós szelete. Miért kétdimenziós szelete? Hát azért, mert egy nagy tárcsőnél több ezer dollárba kerül egy óra tárcsőidő. Következésképpen, hogyha a spektroszkópiát az nagyon nehezen lehet megcsinálni, nagyon hosszú idő, akkor ahhoz, hogy néhány ezer galaxist rá tudjak rakni erre a térképre, ahhoz is nagyon sok tárcsőidőre van szüksége. Technikailag, anyagilag nem volt lehetőség arra, hogy ennél jobban csináljunk 1980-ban. Sőt, és akkor ugorjunk megint 10 évet, ott van az alsó ábra a Pencil Beam Survey 1990-ből. Azt mondta néhány nyilvánvalóan nagyon okos asztrofizikus, köztük négy ember csinált ezt a Pencil Beamet, a mi egyetemünk egyik asztrofizikusa, Szalai Sándor is szerzője ennek a cikknek, ami erről a munkáról beszámolt. Azt mondták, hogy ha nincsen elég távcsőidő, hogy háromdimenzióban, mi kétdimenzióban se rendes térképet csináljunk, és nagyon távol fölmérjük az univerzum szerkezetét, akkor haladjunk egyetlen egy dimenzióban. Nézzünk ki egyetlen egy négyzetfokos pici részt az égen, és abban a foldban, ez körülbelül úgy néz ki, mint a Hubble Deep Field. Ugye egy részt kinéztem és hosszabb fényképezem, igen, de vörös eltolódást is mérjek, tehát távolságot is mérjek, spektroszkópiát is csináljak. Ez egy ilyen ceruza alakú, pici, vékony sugár az égen, ugye? Azért nevezzük ezt angolul Pencil Beam-nek ezt a kísérletet. Elmentek 1000 megaparszekig, tehát 1000-szer távolabb, mint az Androméda távolsága. Az ugye mennyi? Azt mondtuk, hogy az Androméda távolsága egy millió fényév, akkor ez már egy milliárd fényév, de még mindig nem 10 milliárd vagy 20 milliárd, mint az univerzumunk horizontjának a sugara. Ez még mindig egy nagyságrenddel kevesebb, és nem háromdimenziós a kép, csak egyetlen egydimenziós, egy ceruza alakú sugárban nézték meg a galaxisok eloszlását. Itt már kétdimenziós képet se kapunk, csak egy egyszerű egydimenziós eloszlást. És ezt látjuk itt, hogy egy dimenzióban, ahogy megyünk távolabb, hány darab galaxis van itt? Sok, kevés, sok, kevés, sok, kevés. Az, hogy ez ennyire rendezetten ez a dolog, van, ahol sok van, van, ahol kevés van, ez azt mutatja, hogy ilyen nagy távolságon is inhomogén az anyageloszlás az univerzumban. Tehát még ekkora hatalmas struktúrák is léteznek, mert ha nem léteznének, akkor ez egy egyenes lenne, egy durván homogén eloszlást mutatna. Itt is annyi van, meg távolabb is annyi van, meg még távolabb is körülbelül annyi van.
De nem, itt hatalmas csúcsok, meg nagy hullámvölgyek vannak. És az előadásomat azzal fejezem be, hogy mi az a kísérlet, a Sloan Digital Sky Survey, ami végre igazi választ ad, illetve adott erre a kérdésre. Az SDSS rövidítés, az a Sloan Digital Sky Survey, ez egy amerikai kísérlet, amit a Sloan Foundation pénzelt, és ezért róluk nevezték el. A Digital Sky Survey az meg nyilvánvalóan digitális égtérképezés, hogyha lefordítom magyarra. Annyit jelent, hogy sikerült végre gyártani egy olyan távcsövet, ami olyan gyorsan tud fényképezni, és olyan gyorsan tud spektrumokat is csinálni, hogy ha 5 évig fényképezi folyamatosan az eget, és ezt a távcsövet itt van, Új-Mexikóban én is jártam ezen a hegyen, ahol ezt összeállították, pontosan arra a célra csinálták, hogy ez semmi más nem fog csinálni, csak ezt az égtérképezést 5 éven keresztül. Minden egyes éjszaka 10 órán keresztül ezt fogja fényképezni. Csináltak neki egy olyan hatalmas CCD kamerát, tessék ezt megnézni, 70 cm az átmérője, és ilyen 5 cm-es CCD csippekkel teljesen ki van mozaikozva az egész. Ezzel egész éjszaka folyamatosan fényképezik az eget, és utána kicserélik a kamerát, ez itt ugyancsak 70 cm-es fókussík, a sok üvegszállal egyszerre 600 galaxisnak tudják a fényét a spektroszkópba vezetni. Kiszedik a kamerát, miután lefényképezték az objektumot, megvan 2 koordináta, aztán berakják ezt a bonyolult dolgot egy rakás üvegszállal, 600 darabbal, és a megtalált azon az égrészen megtalált 600 galaxisnak a fényét egyszerre üvegszálakkal a spektroszkóba vezetik, és a spektroszkóp egyszerre 600-nak megcsinálja a spektrumát, azaz a vöröseltolódását, azaz a távolodási sebességét, azaz a Hubble-törvény alapján a távolságát is megméri. És így kialakul egy hatalmas háromdimenziós kép, ami körülbelül így néz ki. Amit eddig ismertünk, a CFA slides, az körülbelül egy kockányi, tehát ekkora itt a sarokba. Most már ennyit tudunk, de nem csak szeletet, hanem ez egy háromdimenziós hatalmas kúp. Azt nyilvánvalóan én nem tudom megmutatni egy fotón, csak szeletet tudok várni belőle. De tessék elképzelni, hogy ilyen hatalmas nagy skálán kirajzolódott az univerzumunkban a háromdimenziós galaxis eloszlás az SDSS projekt végeredménye képpen. Na most az előadásomat azzal nagyon lényeges gondolattal zárom, hogy ugye 2000-ben kezdődött ez a mérésorozat, és 2005-ig tartott, mert hogy 5 év volt, amíg ezt az eget így fel lehetett térképezni. Azaz ebben az évben lezárult ez a kísérlet, és gyakorlatilag mostanra összegyűltek az adatok, és több munkatársam, magam is részt veszünk ebben a kísérletben, mert amikor elkezdődött, még én is Amerikában a Princeton Egyetemen dolgoztam a 90-es években, és azóta is együtt dolgozunk az amerikai kollégákkal, és az eredményeket közérthető formában, magyar nyelven ennek az intézetnek a honlapjáról is el lehet érni, mégpedig úgy, hogy skyserver.elte.hu. És mindenkinek azt javaslom, hogy legyen ennyi a mai előadás értelme, hogy menjenek haza és az interneten nézzék meg ezt a címet, a skyserver.elte.hu, és itt magyar nyelven, közérthető formában részletesen be van mutatva, hogy a Sloan Digital Sky Survey az abban ma résztvevő majdnem 200 tudós, amiben egy néhányunk itt az ELTE-n is beletartozik, mit tudott megállapítani egészen pontosan az univerzum szerkezetéről. Nagyon érdekes képeket, háromdimenziós animációkat lehet látni arról, hogy a galaxisok milyen halmazokat, szuperhalmazokat tudnak formálni az égen. Megköszönöm a figyelmet, és mivel nincsen, a kísérlet válaszol a kérdésekre is. Köszönöm szépen!